Lovagész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A katolikus gimnázium további sorsáról a pápai nuncius látogatása után, a felsőház esetleges segítőkészségéről, a tanintézmény esetében a decentralizáció fordított hatásának konkrétumairól, a Marosvásárhelyi iskola hálózat hiányának következményeiről, a jövőre tervezett pápa látogatása gyakorolt esetleges hatásairól, a 2018-ban esedékes centenáriummal kapcsolatos hangulatról, annak jogszabályba foglalásának előkészületeiről, új kötetének tartalmáról és mai bemutatójáról beszélgetünk egy tegnap rögzített interjúban Novák Csaba Zoltán történésszel, Maros megyei szenátorral, akit tisztelettel köszöntök a mai műsorban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Továbbra is feszült figyelemmel követi a közvélemény a római katolikus teológiai líceum sorsát. Az elmúlt hétvégén a pápai nuncius vett részt egy megbeszélésen itt Marosvásárhelyen, felemás sikerrel. Tisztelt szenátor úr, mint az Oktatási Szakbizottság tagja, milyen új fejleményekről tud tájékoztatni ezzel az immárom több mint egy fél éve kálváriát szenvedő oktatási intézménnyel kapcsolatosan?
Igen, és sajnos több mint egy fél éve, tehát már egy hosszabb időszak óta, ahogy én fogalmazott, kálvária jellegű kérdésről van szó. A nuncius látogatása az egy újabb próbálkozás volt annak érdekében, hogy valamiféle megoldást találjunk az iskola körüli kényes jogi kérdésekre. És amint ön is mondta, hogy részben felemás sikerrel végződött, hisz általános jellegű vélemények megfogalmazására volt lehetőség. Ugyanakkor annyiban fontos és annyiban pozitív kicsengésű ez a látogatás, ez a tárgyalás, hogy a Szentszék is jelezte ezzel, hogy figyeli az iskola körül kialakult helyzetet. Itt most jelen pillanatban egy olyan stádiumban vagyunk, hogy két kérdésre próbálunk fókuszálni és megoldást találni. Egyrészt az iskola jogi helyzetének tisztázása, másrészt pedig az, hogy a oktatás és a diákok körül kialakult helyzetet valamiféleképpen feloldjuk és biztosítsuk azt, hogy egyrészt a beiratkozások, illetve majd az érettségi különböző vizsgák azok normális körülmények között zajlanak le.
A szenátus, mármint a felsőház, a törvényhozás felsőházának szakbizottsága, mint oktatási kérdésekkel is foglalkozó szakbizottság mennyiben tud segíteni az ügyön? Mert hogy itt állandó jelleggel úgymond véleménynyilvánítások vannak, hol a városi tanács hatáskörébe utalják, hol a tanügyminisztérium hatáskörébe, de maga a politikum, törvényhozás mennyiben tud tiszta vizet önteni a pohárba?
Részben, tehát a kialakult helyzetből fakadóan lehetséges elvileg olyan törvénymódosítás, ami megoldást javasolna hasonló helyzetekre, hisz ilyen típusú helyzettel még nem találkoztunk. Révén azt hiszem, hogy az elmúlt 10 évben egy szintű decentralizáció már lezajlott, különböző hatáskörök helyi intézmények kezébe, körébe kerültek, és ezért alakult ki az a helyzet is, hogy a tanügyminisztérium sem tud minden esetben kellő hatállyal fellépni, lévén, hogy az iskola létrehozás folyamatát a 2011-es tanügyi törvény a helyi intézmények hatáskörébe utalta. Tehát a számunkra, eddig magyarok számára, hogy fontos decentralizáció esetenként ilyen helyszíneken, mint Marosvásárhely, ahol a helyi önkormányzat, a polgármesteri hivatal semmiféle jó indulattal nem viszonyul a kijelentéseik ellenére különböző magyar jellegű ügyekhez, ilyen esetben pedig visszájára sülhet el a decentralizáció. Van egy törvénytervezett javaslatunk, amely arra terjed ki, hogy a hasonló helyzeteket megoldja, tehát annak van egy jogi folyamata, tehát amíg Romániában egy törvény módosítani lehet, annak van egy adminisztratív jogi procedúrája, ami kell járnia, tehát ami nem egy a másikra történik. Tehát ilyen szinten tud a törvényhozás segíteni, de konkrét megoldás csak a helyi intézmények, tehát a városi polgármesteri hivatal, tehát itt szándékosan mondom azt, hogy nem a városi tanács, mert nem minden hatáskör tartozik a városi tanács hatása alá, illetve tanfigyelőség és részben tanügyminisztérium. Tehát a helyzet megoldása ezen a szinten van. A szenátusi vagy a képviselőházi tanügyi bizottságban amúgy tárgyaltuk az ügyet többször is, de konkrét beavatkozási lehetősége egyik bizottságnak sincs jelen pillanatban.
Távol áll tőlem, hogy védjem a Marosvásárhelyi polgármesteri hivatalt, de hát született az elmúlt hónapban egy újabb tanácsi határozat, amelyet ezúttal 10 oldalas háttérrel maga a kormány megbízott torpedózott meg. Tehát akkor azt jelenti, hogy a kormány megbízotti hivatal is benne van, mármint a prefektúra.
Természetesen így van. Itt a tanács hozta meg, jelzem, tehát a tanács, én úgy gondolom, hogy azok a politikai szervezetek, amelyek tehát azon dolgoznak és azon vannak, hogy ez a kérdés megoldódjon. Itt gondolok arra, hogy a RMDS-nek volt néhány tervezete, illetve a Holnak is volt tervezete, és ezeket kölcsönösen támogatták. Tehát én úgy gondolom, hogy a Városi Tanács azért megtette azt, amit megtehetett. Tudni kell azt, hogy az utóbbi határozat tervezet esetében, amiről ön is említést tett, amit a prefektúra intézménye megtámadott, ott a városi, a polgármesteri hivatal képviselője, a városi jegyző nem ellenjegyezte, tehát nem látta el kézjegyével, így úgy is értelmezhető, hogy a polgármesteri hivatal, illetve a városháza nem támogatta, vagy nem tartotta jogszerűnek ezt a tervezetet. Tehát itt már a városháza eleve úgy állt hozzá, hogy nem tartja annak, és jelzem azt is, hogy a tanács próbálkozik, hát itt már azt hiszem, hogy beszélhetünk, ha jól számolom, akkor 4-5 határozat tervezetről is, különböző megfogalmazásokban, különböző próbálkozásokkal, amelyet a jegyző egy esetben sem ellenjegyzett, tehát még ha jegyző csere volt, akkor sem, és de ennek ellenére a városháza nem állt elő konkrét javaslattal ezen a téren, ami esetleg előre mozdítaná, vagy egyfajta próbálkozás lenne a helyzet megoldására.
Mindenképpen az a sajnálatos, hogy több száz gyerekről és szüleikről van szó.
Pontosan, gyerekek sorsáról van szó, és nem másról. Itt az elsődleges az, hogy ebben a kérdésben, hogy ezt a tényezőt vegye figyelembe minden érintett cél és intézmény.
Csak hogy közvetlenül érintettek. Viszont Marosvásárhelynek és talán Maros megyének sincs továbbra sem beiskolázási rendszere, jóváhagyott beiskolázási...
Pontosan Maros, így van, jól mondja, tehát Marosvásárhelynek nincs hálózata, és ezért én úgy gondolom, hogy a jelenlegi törvények és módszertan alapján, még ha be is írták különböző iskolákban, intézményekben a gyerekeket, az törvénytelen módon történt, és ennek következménye is kellene, hogy legyenek. Tehát nincs hálózat, a teljes városi szintre lebontva.
Meddig lehet ezt húzni?
Hát ha jó lenne, hogyha én jó lennék, akkor meg tudnám mondani. Nem tudom. Annyi tény, hogy most kezdődik az érettségi, és gyakorlatilag a nyári uborka szezonig, a vakációig talán lehet húzni, de tehát ez őszre megoldást kell találni mindenki.
Pont ezért kérdem, mert hogy itt van a nyakunkon a nyári szünidő is, az iskolások számára, és ezek szerint senki nem tudja azt, hogy szeptemberben hol, miként és hogyan kezdi az új tanévet.
Így van. Tehát próbálkozunk különböző helyzetekben, különböző megoldási javaslatokkal, és továbbra is bízom abban, hogy sikerül majd egy olyan döntést hozni, amely megoldja ezt a kialakult probléma helyzetet.
Úgy legyen. Na már most arról ejtettünk szót itt a beszélgetés elején, hogy ugyebár személyesen a pápai nuncius látogatott Marosvásárhelyre, az is köztudott, hogy a hivatalosságok nagyon szeretnék, hogyha a Szentatya jövőre a centenárium alkalmából Romániába látogatna. A két dolog összefügghet-e egy ilyen esemény miatt, mint amin a Római Katolikus Teológiai Líceum ügye, megtörténhet-e, hogy a Szent Atya mégsem látogat Romániába? Egyáltalán hogyan látja, és milyen a hangulat a törvényhozásban ezzel a témakörrel kapcsolatosan?
Ezzel a témakörrel kapcsolatosan, a látogatással kapcsolatosan határozottan az a véleményünk, és ebben teljes mértékben egyetértünk a gyulafehérvári Római Katolikus képviseleten, egyházvezetéssel, hogy abban az esetben indokolt, vagy abban az esetben elfogadható, támogatható részünkről látogatással, hogyha az erdélyi magyarság, már egy magyarságot, erdélyi magyarságot katolikus és nem katolikus közösséget érintő problémák megoldásra találnak. Tehát itt a visszaszolgáltatásokra gondolok, az egyházi jellegű visszaszolgáltatásokra, és természetesen része ennek a problémakörnek a Római Katolikus Teológiai Líceum sorsa is. Ez a mi álláspontunk, de ugyanakkor tudni kell azt is, hogy a pápa esetleges romániai látogatása az egy nemzetközi diplomáciai kérdés, és a Vatikán, amikor ilyen esetekben mérlegel, és most történészi minőségemben mondhatom, a 20. század, de a korábbi időszakok tapasztalatából is kiindulva, a Vatikán nagy lépékben gondolkodik, és számára ez a fajta diplomácia, a kelet és a nyugat találkozása, Románia, mint a kelet és a nyugat közötti összekötő pont lehetőség használata, hadd ne mondjam azt most, hogy hatalmasat nyom alatban, úgyhogy ezeket a kérdéseket ilyen nagy léptékben és ilyen nagy kontextusban kell szemlélni. Én úgy gondolom, hogy viszont ki lehet használni ezt a lehetőségeket, és a sok-sok melléklet mellett, ami ugye felmerül majd, amikor egyeztet a két fél egymással, és esetleg megkérdik a mi egyházi képviselőnket is, akkor ez szerepeljen, és nyomatikusan kérjék azt, hogy figyeljenek fel erre a kérdésre. A nuncius látogatása az egy ad némi reményt arra, halvány reményt arra, hogy ez megtörténik.
A korábbi Szent Atya, II. János Pál pápa ugye már látogatást tett Bukarestben, akkor nem igazán kérdezték meg a gyulafehérvári római katolikus érsekséget.
Nem is ez a sértés, vagy egy rosszáízű problémája ennek a két oldali viszonynak.
Megtörténhet-e, hogy ez alkalommal sem kérik ki az érsekség véleményét, vagy egyáltalán nem vonják be a szervezésbe, a látogatás szervezésébe?
Én itt elsősorban a katolikus egyháztól, tehát egyrészt katolikus hívőként és képviselőként az egyháztól várnám el, hisz őtőle várhatjuk el azt, hogy itt a több százezeres erdélyi, romániai, magyar katolikus hívő ember képviselő egyház véleményét is kikérjék és meghallgassák, úgyhogy én nagyon fontosnak tartanom, és nagyon-nagyon remélem azt, sőt kérném azt, hogy a romániai katolikus egyház magyar vonatkozású intézményeit, szervezeteit is vonják be ebbe az előkészítő tanácskozásba, és ezek az igények jelenjenek meg markánsan.
Mindenképpen sok sikert kívánok-e tekintetben önnek és a csapatnak. Említette azt, köszönöm, hogy történészi minőségében is közszerepet vállal. De már most van itt egy fontos dátum, 2018, ugyebár a centenáriumnak az évfordulója. Hát néha keserű szájízet okozó megnyilvánulások kell szembesülnünk ezzel a témakörrel kapcsolatosan, és tudomásom szerint jogi háttér is készül a centenárium megünneplésével kapcsolatosan. Milyen a hangulat ezzel a témakörrel kapcsolatban a szenátusban, és amúgy a törvényhozásban, és mit kell tudni erről a készülő jogszabályról, amely a centenárium megünneplését tartalmazná?
Ugyanitt jövőben, 2018-ban ünnepli Románia az Egyesülés 100 éves évfordulóját, a centenáriumi ünnepi rendezvény, amely hatalmas pompával és sok szinten megmozduló, megnyilvánuló rendezvénysorozata lesz majd megrendezve, ez egyértelmű. A jelek már mutatkoznak, tehát a megyei szinteken is, tehát a különböző intézményekben, de elsősorban a megyei tanácsoknál már ez téma, és készítik elő a különböző rendezvényeket. A parlamentben is különböző szakbizottságokban már sor került erre, és ahogyan is mondta, vannak törvényjavaslatok, vagy törvénymódosítási javaslatok erre vonatkozóan. Tehát még egységesen nem bontakozott ki a kérdés, de már egyre több jel mutat arra. És én úgy gondolom, hogy nekünk erdélyi magyaroknak is figyelnünk kell a jövő évre, és viszonyulnunk kell a jövő évhez, hisz kereken 100 éve annak, hogy kisebbségbe kerültünk, és erdélyi magyarként román állampolgárokká váltunk. Egyrészt fontosnak tartom azt, két dolgot tartok fontosnak ebben a kérdéskörben. Egyrészt azt, hogy számba vegyük és kielemezzük saját magunk 100 éves történetét itt Romániában. És a második, ami nagyon fontos, tehát ez egy belső reflexió, amit nekünk kell elvégeznünk, és egy másik fontos dolog, hogy a román államot szembesítjük azzal, hogy 100 év után is itt vagyunk ebben az országban. Nagyon sok esetben produktív állampolgárként hozzájárultunk az ország sikereihez is, és ugyanakkor számon kérjük mindazt, amit 1978-ban ígértek nekünk, és az elmúlt százesztendő során nem, vagy csak részben, illetve kevésbé tartottak be. Úgyhogy én ezt a két dolgot tartanám fontosnak a centenárium során. Fontosnak tartom ugyanazt is hangsúlyozni, és nyugodtan vállalhatjuk és elmondhatjuk azt, hogy ez a dolog, ez a centenárium nem kimondottan ünnep számunkra, hisz kisebbségbe kerültünk, és számos nekünk megígért kérdéskörben nem teljesített a román állam. De ugyanakkor szerintem arra kell fókuszálnunk, és arra kell koncentrálnunk, hogy önmagunkat megerősítjük, és a romániai románság és a romániai magyarság számára is azt mutassuk fel, ami érték halmozódott föl és öröklődött át ebben a százesztendőben.
És hát külön hangsúlyt fektet az RMDS frakció és amúgy a magyar nemzetiségű politikusok arra, hogy hangsúlyosan kérik, hogy ami a gyulafehérvári kiáltványban a kisebbségekre vonatkozik, azt igenis tartsa be a román állam. Nos, Ferdén néznek-e önökre, vagy esetleg vannak rossz indulatú megjegyzések is a kollégáik részéről ezzel a témával kapcsolatosan?
A szenátusi frakcióban és a szenátusi bizottságokban eddig ez a kérdés hangsúlyosan nem merült föl, úgyhogy ilyen szempontból én személyes élményt nem tudok sem rosszat, sem pozitívat elmondani. Arról viszont van tudomásom, hogy különböző vegyes lakosságú megyékben már voltak különböző sértődések és olyan megnyilvánulások, amelyek nem a harmónia jegyében zajlottak. Tehát helyi történészek vagy szervezetek olyan ünnepi műsorokat vagy olyan ünnepi programokat javasoltak, amelyekben számos a magyarságra nézve sértő megjegyzés, kifejezés, programpont is szerepel.
Hát igen, és hogy itt az ígéretek teljesítése az továbbra is kívánivalót hagy maga után. Én azt is tudom, hogy ön közvetlen munkatársa a Román Tudományos Akadémiának, mint történész. Megdöbbentő, és többek számára amúgy rosszallást előidéző megnyilvánulása volt a közelmúltban, szintén a centenáriumhoz kapcsolhatóan, néhány a Román Tudományos Akadémia jeles tagjának. Miként lehet ezt értelmezni, és mire vélhetjük ezt a megnyilvánulást a tudományos munkatársak részéről?
Itt megjegyezném, hogy van a Román Akadémiának egy központi intézménye Bukarestben, amely speciális státussal bír, ugyanakkor van néhány kirendelt kutatóintézete, tehát egy dolog, amikor az akadémia és az akadémikusok felső vezetőségéről beszélünk, és más, amikor az akadémiai munkatársakról, tehát én akadémiai munkatársként dolgoztam a Marosvásárhelyi Akadémiai Fiók Intézetben, tehát itt, amiről ön említést tett, az a bukaresti akadémiai akadémikusok és akadémiai vezetőség részéről hangzott el, amit én egyértelműen elítélendőnek tartok, és egyáltalán nem tartok helyesnek, és úgy gondolom, hogy ez a fórum úgy szakmailag, mint erkölcsileg, ideológiailag is egy nagyon konzervatív és ideje múlt álláspontot képvisel, amivel nem tudok és nem tudunk azonosulni egyáltalán semmilyen körülmények között. De el kell mondanom önnek azt is, hogy hát több bukaresti vagy helyi román értelmiségivel beszélgetve megerősítést nyert ez az álláspont, miszerint ők sem azonosulnak ezzel a kijelentéssel. Az akadémia most, én úgy értelmezem, hogy próbál rátromfolni és presztízst szerezni önmagának felfokozott, várakozós, ünneplős hangulatban. Tehát én ennek tudhatom be szerintem ez a fajta hozzáállás vélemény.
Talán az is öröm az ürömben, hogy maga a tudomásom szerint az akadémia vezetősége is elhatárolódott ettől az állásponttól.
Persze, így van, tehát hogy ez egy álláspont volt egy bizonyos grémium részéről, de nem képezi le és nem képviseli a teljes tudományos, sőt, tudományos szféra véleményét, hozzáállását.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Novák Csaba Zoltán történész, Maros megyei szenátor. Amikor ez a beszélgetés a Marosvásárhelyi Rádió Naprakész műsorában elhangzik, közeledik az az időpont, amikor Marosvásárhelyen a Bernádi házban az ön könyvének bemutatójára kerül sor. A Ceausescu rezsim magyarság politikájával kapcsolatos kötetének második kiadása kerül bemutatásra. Mióta foglalkozik ezzel a témakörrel, és ezúttal milyen idősávot választott ki kutatásainak
célpontjának? 2003 óta, pontosabban 2003 decemberre, de a munkakönyvem szerint 2004 januárjától voltam, vagy kerületben váltam akadémiai kutatóvá, és azóta foglalkozom ezzel a korszakkal. 2010-ben jelent meg az első kötete ennek a kutatásnak, ez a Ceausescu korszak magyarság politikája, 1965-1966 kezdődik a Ceausescu korszak, 74-ig tartott, és most sikerült befejeznem ezt a kutatást, és elkészíteni a kötet második részét is. Ez a 75-től 74-től 89-ig követi az akkori román kommunista párt és a korszak magyarság politikáját. Azért azt mondtam két részre, mert a Ceausescu korszak két egymástól jól elhatárolható korszakra bontható. Volt egy kezdeti, az akkori körülmények kontextusban liberálisabbnak tekinthető időszak a 60-as évek végén, 70-es évek elején, amikor nyitottabb volt a kisebbségekkel szembe is. Emlékezzünk vissza, vagy kedves hallgatók is, akik korszakban éltek a 60-as évek végére, akkor született számos olyan magyar kulturális produktum, intézmény, amely meghatározó szerepet játszott a későbbi életünkben. Gondolok a televízió, a román televízió magyar nyelvű adására, a Hét című folyóiratra, a Kriterion könyvkiadóra. Nagy kételben mernék fogadni, hogy nincs olyan hallgató, vagy a hallgató 98%-ának valahol valamelyik polcán hever Kriterion kiadvány, tehát meghatározó szerepet töltött az életünkben. Akkor ezt követte a 70-es évek végétől egy leépülési időszak, amikor a pártvezetés egyre durvábban próbálta leépíteni a magyar intézményeket, és én pont ezt az időszakot elemeztem ebben a kötetben, úgyhogy a 75-től 89-ig tartó leépülési időszak került elítékre, és ezért is adtam a címet, a Oltmágányon címet a kötetnek, hisz ha nem következik be a rendszerváltás, akkor egy olyan irányba tolta volna a magyarság helyzetét, ami teljesen kilátástalan asszimiláció, akár erőszakos asszimilációval ért volna véget, tehát egy holtvágányt, egy végpontot jelentett volna, vagy egy nagyon-nagyon szomorú végkifejletet számunkra.
Falurombolást is beleszámítva.
Ez pontosan, tehát a falurombolás, ugye, ami elkezdődött már a déli megyékben, az már 89 végén tervszerűen ki volt dolgozva Erdély szinten is, úgyhogy kezdődött volna ez a folyamat itt nálunk is. És ugyanakkor javában zajlott az iparosítással járó urbanizáció, amely végképpen megváltoztatta a fontosabb és nagyobb erdélyi nagyvárosok etnikai összetételét.
Bizonyára, hogy sok éves kutatómunkának az eredménye ez a két kötet. Egészen pontosan hány év munkája van bennük?
Én azt tudom mondani, hogy tehát ezek a kérdések, tehát nem is tudok időt mondani, tehát amióta én ezzel a korszakkal kezdtem foglalkozni 2000-es évek elejétől, folyamatosan kutatok különböző kérdésekben, és így apró kis mozaikokként áll össze, és amikor elérkezek egy ilyen állomáshelyre, amikor összegyűlt annyi információ, annyi eredmény, hogy ezt meg lehet mutatni a közönség számára, és akkor általában kötetbe foglalom. Úgyhogy ez egy hosszabb, tizenvalahány éves munkának az egyik gyümölcse, hisz közben még más mellékszálakkal, más témákkal is foglalkoztam.
Mennyire sikerült dokumentálódni? Mert olyan hírek is szájra kaptak, miszerint ezzel a sötét korszakkal kapcsolatosan sok dokumentum megsemmisítődött. Hol volt hozzáférhetősége, melyik archívumban kutatott, és milyen eredményekkel? Valóban voltak olyan dokumentumok, amelyek eltűntek?
Tűntek el dokumentumok a rendszerváltás során, de hát azt is tudni kell, hogy általában bizonyos magyarságot érintő kérdések nem mindig leírt változatban, dokumentumformában vannak jelen, vagy esetleg közvetett módon lehet meghatással a magyarság sorsára. Tehát a homogenizációt, amikor elkezdte a pártvezetés, akkor ez nem kimondottan a magyarok ellen dolgozta ki, holott volt egy nagyon erős magyar ellenes vonatkozása is, tehát az etnikai asszimiláció mellett ugyanakkor különböző propagandával, oktatásban, kultúrában próbáltak egy a román társadalomban is egy olyan változást elérni, hogy egy egységesen gondolkodó, a párt elvárásai szerint gondolkodó homogén román társadalmat hozzanak létre. Tehát így kell disztingválni. Dokumentumok vannak, az utóbbi időszakban lehetővé vált az, hogy romániai levéltárakban, irattárakban kutassunk, úgyhogy én átböngésztem, átnyálasztam a központi történeti levéltár anyagát is, a Securitate egykori anyagát őrző Csinészjásznál is kutattam, tehát van a kötetemnek egy olyan fejezete is, ami kimondottan a magyar kérdést belbiztonsági, belügyi kérdésként mutatja be, illetve magyarországi levéltárakban, úgyhogy a most lehetőségünk, vagy most rendelkezésünkre állunk források többségét sikerült átnézni. Ez nem azt jelenti, hogy nem fognak megjelenni új források, új anyagok, amelyek árnyalnak különböző kérdéseket, de a mostani tudásunk szerint próbáltam egy korszakolást elvégezni, és a fontosabb problémákat bemutatni.
A közelmúltban jelent meg a közösségi hálón egy olyan párt dokumentum, ha jól emlékszem, és jól jegyeztem meg, akkor 1985-ös keltezéssel, amely határozott irányvonalakat szab meg Marosvásárhely etnikai összetételének megváltoztatása céljából. Én tudom azt, hogy a vizsgálódásának az időszaka 89-el lezárult, de egyáltalán lehet-e következtetni arra, hogy 90 márciusa már korábban elő volt készítve?
Ha nem is volt konkrétan előkészítve egy márciusa a korábban, de pontosan az ön által említett dokumentumban is található adatok bizonyítják azt, hogy olyan döntések, olyan felgyorsított folyamatok zajlottak le a városban és a térségben, amelyek egyértelműen terepet, meleg ágyat szolgálhattak annak, hogy ebből később, hogyha a szelepek felszabadulnak, akkor akár konfliktusos helyzet is kialakuljon. Tehát olyan ütemben hozták az új embereket, változtatták meg a város lakosságának etnikai összetételét, társadalmi összetételét, amely magában hordozta a konfliktus lehetőségét is. Igen, ez a dokumentum a 89-es decemberi események során került a tüntetők kezébe, és úgy onnan kezdve terjedt majd a magyar, és nem csak magyar közegben, tehát több helyen is láttam fölbukkanni, a kezembe fénymásolat is járt.
Korszakváltás volt, rendszerváltás pontosabban 89 decemberében, amely előtti időszakot választotta kutatásának témájául. Folytatódik-e ez a kutatás immárom idézőjelbe téve a demokratikus viszonyok között a magyarság helyzetéről?
Igen, a munkámat, tehát a politikai porondra lépés után sem szüneteltetem, ahol kevesebb időm marad a tényleges kutatásra. Nagyon sok kutatást elkezdtem már, amelyek folyamatban vannak és dolgozom. Úgy gondolom, hogy tehát itt egy nagyobb nagy keretet sikerült megfogalmazni a Ceausescu korszakról, de ugyanakkor még számos olyan problematika, olyan kérdés van, amiről kell és érdemes beszélni történészként is, de nem csak történészként, hanem akár olyan emberként is, aki reflektál és érdeklődik az erdélyi magyarság elmúlt 50 évéről. És hát ennek a nagykutatásnak az ötletéből, vagy ennek a nagykutatásnak a keretéből merültettem a következő nagyobb témát is ötletet, és az akkori korszak és a rendszerváltás utáni néhány év meghatározó értelmiségéről, politikusáról, Domokos Gézáról zajlik egy kutatás, amelyben megpróbáljuk felvázolni egy olyan erdélyi magyar ember életpályáját, aki ugye gyakorlatilag az 1950-es évek végétől meghatározó szerepet játszotta az erdélyi magyarság történetében, és az ő életpályája aktivitása keretén belül egy ilyen mélyfúrásszerű metszetet kapunk arról is, hogy hogyan és milyen folyamatok határozták meg az erdélyi magyarság 20. századi történetét.
Nem egy rossz néven, amit most kérdezek, de megéri-e Domokos Géza életpályát kutatni, mikor minden esemény szinte a három kötetes életrajzában az esélyben benne van?
Természetesen megéri, az egy szubjektív visszaemlékezés, ahogy ő látta a saját életét, tehát ezeket ismerjük, ezeket elolvastam, ismerem ezeket, de ugyanakkor tehát történészként számos más forrásanyaggal tudom összevetni, vagy tudom kontextusban folyamatban helyezni az ő életpályáját, amit ő nem érzékelt, vagy nem úgy érzékelt, vagy másképpen értelmezett, és talán egy kívülálló szemszögéből másképpen tudjuk ezt az életpályát fölvázolni. És tehát ugye az visszaemlékezéseiben elmeséli azt, hogy hogyan cselekedett, miért cselekedett különböző helyzetekben. Mi ezeket tehát teljesen új forrásokkal egészítjük ki, és a már említett történeti levéltárban számos, több száz olyan típusú dokumentumot, forrást találtam, jegyzőkönyvet, amely olyan üléseken készült, ahol ő is részt vett. Ezek teljesen más fénybe világítják meg. A titkosszolgálati követés dossziéját is elemezzük, úgyhogy és a teljes leveledését és amit a Kolozsváron őriznek, tehát amit a Domokos hagyatékként. Úgyhogy egy nagyon komplex sokrétű forrásanyagból próbáljuk kontextusba állítani az ő életpályáját. Tehát azt még egyszer hangsúlyozom, hogy nem kimondottan egy életpálya rekonstrukcióról van szó, hanem az ő életpályáján keresztül bemutatni ezeket a folyamatokat.
Kíváncsian várjuk az új kötetet. Itt a beszélgetés vége fele közeledvén levonhatjuk azt a következtetést, hogy ugyebár kevesebb ideje van a kutatásra, elfoglalt ember törvényhozási munka köti le az ideje jó részét. De azért ünnepi momentumokra is alkalom adódik a zajos hétköznapok hangulata mellett. És egy ilyen ünnepi mozzanatra került sor egy héttel a pünkösdi ünnepek előtt szülővárosában, Nyárádszeredában, amikor is a legendás székely vitézt, Csaba Királyfit ünnepelték meg. Hogy-hogy Nyárádszeredában került sor erre az ünnepségre, és mikor állítottak szobrot Csaba Királyfi emlékének?
Én úgy tudom, hogy Nyárádszeredában valamikor a két világháború között időszakban is volt egyfajta hagyomány, amely Csaba királyfi ünnepségére épült, és ha emlékezetem nem csal, akkor az elmúlt néhány év valamelyikében kapott az önkormányzat ajándékba egy Csaba királyfi szobrot, amely köré egy közösségi mozgalom, egy közösségi ünnep épül. Tehát Nyárádszeredának a bocskai napok és az augusztus elsőjei vásári napok a két hivatalos és legismertebb, elfogadottabb ünnepen. A Csaba királyfi ünnepséget a helyi magyar polgári pár szervezi, egyfajta közösség erősítő ünnepségként, és úgy gondoltam, hogy az összefogás jegyében és a helyi közösség képviselőjéként részt kell vennem, és megtiszteltem jelenlétemmel a rendezvény. Sajnos nem focizhattam, az RMDF és az MPP helyi csapatai mérkőztek meg a orvosi okok miatt, de ott voltam. Ugyanakkor azt is elmondom őszintén, hogy tehát én ezt kimondottan egy közösségépítő rendezvényként értelmezem, tehát nekem történészként a Csaba királyi köré szőtt legendákkal van néhány problémám, de az egy teljesen más jellegű kérdés.
Viszont orvosi tiltása sincs, illetve hát történelmi kutatásainak bemutatása is ösztönzi, hogy találkozzon ismét a szélesebb közönséggel, és pár perc múlva a Bernádi házban találkozhatnak itt személyesen van, önnel. A Holtvágányon a Ceausescu rendszer magyarság politikája 1975-1989 című könyvének bemutatóján. További sok sikert kívánok önnek, és köszönöm szépen az interjút.
Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a beszélgetést is, viszont hallásra.